VallóBeszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Judák Endrével, a Szent István Egyetem nyugalmazott docensével, a Magyar Református Presbiteri Szövetség Presbiterképző Bizottságának elnökével Miklódi Márta beszélget.
Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, dr. Judák Endre urat, a Szent István Egyetem nyugalmazott egyetemi docensét és a Magyar Református Presbiteri Szövetség presbiterképző elnökét. Ebben a tisztségében ő ma is aktív. Kedves Endre, köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket, és eljött bizonyságot tenni a hitéről. Kérem, olvassa fel ezt a Szentírás igét, amit erre az alkalomra választott.
Szívemben az egység van, ami Krisztusba valósulhat meg, és ezért kedves igém és vezérigém a Máté 18:19-20, ha egy akarattal ketten vagy hárman összejöttök az én nevemben, ott vagyok köztetek. Ugyan a több is, csak megemlítem, hogy a Krisztus test, az 1 Korintus 12 és a János főpap imájából a 11. versbe, a 17. rész 11. versébe legyetek egyek, Krisztus parancsa felénk, keresztény emberek felé. Ezek a most, amik úgy nagyon dolgoznak bennem.
Milyen személyes története fűződik ehhez az igéhez?
Nem is annyira a személyes, hanem lépten nyomon én azt látom, hogy az egység hiány, ami nyomorúságokat okoz családokba, gyülekezetekbe, felekezetek között, tehát Urunknak pedig az a vágya, hogy mi egyek legyünk, és aki Krisztusban egy, az tud egy lenni, tehát aki megváltójának és urának tudja és vallja és cselekszi a Krisztus által kapott igéket és tanításokat.
Akkor talán beszéljünk erről az egységről, ami bizonyára hiányzik, és ön is úgy látja, hogy ez nincs egészen meg. Nyilvánvaló, hogy a presbiter képzésben ez nagy szerepet kapott, mert tudjuk ugye, hogy a presbiterek a gyülekezetnek nem csak a világi dolgokban vezetői, hanem a lelki dolgokban is. És nagyon fontos, hogy ezekben ők valóban példát tudjanak mutatni.
Valóban az egyik lelkész mondta, hogy a legszebb bútordarab a szobájába az imádkozó presbiter. A szívünkben az van, hogy az imádság, az ima közösség, ami egységé kovácsol bennünket. Tehát én nagyon fontosnak tartom, hogy az ima közösségek gyakorlatát, és erről egy-két gondolatot mondanék. Gödöllőn a lelkipásztorok, 7 templom lelkipásztora minden hónap első keddjén 8-tól éjfélig együtt van, és együtt imádkoznak, megbeszélik a gyülekezetek a város dolgait. Ez egy gyönyörű egység, és ezt érzi Gödöllő népe is, úgyhogy mi nagy szeretetbe és egységbe és barátságba vagyunk a gödöllői különböző felekezetek hívő népével. A másik ilyen az a kisebb felekezetek gyülekezet, kisebb felekezetek ima közösség, amelyik havonta egy szombaton van, és ott 6-tól, hát mikor, hogy de 9:30-ig együtt vagyunk, és különböző körök vannak, imádsága városért, kormányunkért, az egyes gyülekezetekért, az egyes gyülekezetekben lévő testvérek problémáiért, örömeiért, és ez már 15 éve megy, egy összeforrott drága közösség, úgyhogy ez is motivál bennünket. Hát a presbitériumokban is alapvetően fontos, hogy Krisztusban egyek legyenek, tehát tanbeli egység egy nagyon fontos dolog, és ezért azt az utat választottuk, hogy főleg kisköri presbiter képzési konferenciákat javasolunk, ami azt jelenti, hogy 15, ugye egy egyházmegyében különböző száma gyülekezetek vannak, 30-tól 50-ig, de a nagy alföldi gyülekezeteknél még 70-80 gyülekezet is tartozik egy egyházmegyéhez. És ilyen 15-ös nagyságrendű gyülekezetek egy évben 3-4 alkalommal találkoznak, ahol majdnem mondhatnánk egy kicsit kötött liturgia, egy evangélizáló áhítattal kezdődik, utána a Heidelbergi KT kérdésfeleletét egy kis konfirmandus és egy presbiter fölolvassa, majd utána előadás következik, ez általában 3-4 tematikából adódik. Ószövetségi előadások, újszövetségi előadások, egyháztörténeti előadások, és gyülekezet gondozás, gyülekezet építési előadások. Ezek általában szünet előtt szokott lenni egy biblia ismereti előadás, és általában egy fél órás szeretett vendégség van, ami pedig arra nagyon jó, hogy egymást megismerjük, szeretjük, becsüljük már. Hát ez már évtizedet, már durván lassan 20 éve lesz, hogy ezek így mennek. Megismerjük egymás gyülekezeteit, sőt, ugye személyes barátságok kötődnek, és ezeket támogatjuk úgynevezett presbiter füzetekkel, amelyikbe most már tematizáltan egyikbe ószövetségi előadások vannak átfogva, az egész Bibliát, újszövetségi előadások, egyháztörténeti és a legkülönbözőbb gyülekezeti építési előadások, amikből most kiemelten a látogatást, a pasztorizációt vettük előtérbe, mert nagy öröm a szövetségünkben, hogy van hittanoktatás, mert mi is nagyon sokat imádkoztunk meg, már idézőjében mondom, küzdöttünk érte, és hála a jó Istennek, hogy a gyermekeink már tanulhatnak, hallhatnak Jézusról kisgyermekkorba, de azt látjuk, hogy ugye 15-20 óra hittan órát, ha tart egy lelkipásztor, az ennek a pásztorizáció vallja kárát, valljuk be őszintén, és ezért gondoljuk azt, hogy látogató presbiter párokat kellene most képeznünk, akik a névjegyzék szerint, vagy a keresztelési anyakönyv szerint, tehát különböző formák szerint kezdik látogatni a gyülekezeteket, mert erre nagyon nagy szükség van. Volt egy kedves lelkipásztorunk régen, a Szente Péter bácsi, az délbe kiszokott állni a templom elé, és aki jött, mindenkit megszólított. Utána bement, és megnézte az anyakönyvbe, hogy ki a születésnapos. És a kis robogójával elrobogott oda egy igével és egy csokival, ott megköszöntötte a illetékes kisgyermeket, de már a szeme azon volt, hogy a férj meg a feleség nem ül-e 3 vagy 4 méterre egymástól, mert akkor oda visszament, mert akkor ott gondot látott. Tehát ez a, ami ma már én is ugye az idősebb korosztályhoz tartozom, ez már egy kicsit csak vágyálom, mert tényleg a lelkészeink is időpontokat mondanak, tehát nincs hivatali idő, hogy mondjuk bármikor bemegy egy délelőtt az ember, akkor egy lelkésszel ott találkozzon. Annyira elfoglaltak, és annyi extra adminisztráció van rajtuk, hogy ezt a kiutat látjuk, hogy presbiter párok, látogató presbiter párokat képezünk.
Visszatérve az ima közösséghez, én nagyon fontosnak tartom, mégpedig azért, mert itt mindig másokért imádkozunk. És a másokért való imádkozás, úgy tapasztaltam, nagyon sok áldást hoz az életünkbe.
Igen, igen. Igen, nálunk most az imádság éve, tehát a missziónknak ez a fő mondata, az imádság, és becsukott a Biblia Társulatnak a főtitkára, tartott egy előadást, és olyan okos 3 szót mondott, hogy hogyan imádkozzunk bizalommal, őszintén és kitartóan. Tartalmilag pedig a háladás, a bűnvallás, a dicsőítés, kérés, azt általában mindig mondjuk. De megjegyzem, itt bajba vagyunk a bűnvallással. Általában, ha valahol probléma van, például egy ilyen vállás, vagy ilyen esetben is, meghallgatja az ember a két felet, akkor mindig a másik bajáról, másik hibájáról szól a beszélgetés. Hiába mondja az ember, hogy vegy egy üres A4-est, és írd már le, hogy mibe látod a saját nyomorúságodat, mibe kér segítséget. Ez nagyon nehezen szokott menni. És hát nálunk a református világban is engem nagyon elszomorít, meg nem csak engem, hogy a bűnbánat istentiszteletek úrvacsora előtt elmaradtak. Régen az természetes volt, hogy nagy ünnepek előtt, meg ahol gyakran volt úrvacsora, akkor legalább 1-2 alkalommal voltak bűnbánat istentiszteletek. Szóval nem lehet bűnbánat istentisztelet nélkül egy új csettintéssel intézni a bűneinket.
Sajnos ez történik, igen, mert ez. Egy hitvallást teszünk előtte, de ez valóban három kérdésből áll, és akkor elfriklunk a lényeg fölött.
Igen, és annak ideje van, és az, hogy az Isten szerinti megszomorodás és a bűnvallásról, hogy leépüljenek a bűnfalak az Isten és az ember, és az ember és ember között, ennek rendelt ideje van. És akkor ez átvezet egy olyan kis kérdésbe is, hogy a nagypéntek és a húsvét mérlege, hogy úgy mondjam. Ma inkább a húsvéti öröm, ami a gyülekezeteket kezdi jellemezni, és a nagypénteki bűnbánattal azzal, amit ott kellene tennünk, azzal néha nem tudunk mit kezdeni. Úgyhogy ez a nagypéntek és húsvét, a Jézus meghalt és feltámadott, tehát ez csak együtt működik. Ez itt.
Nagyon szép példája ennek a tabáni kálvária járás, ezt Vigasi Mihály atya szokta húsvét előtt rendezni, és mindig ott vagyunk mi reformátusok is, most már nagyon régen. Uh-huh. És görögkatolikusok is jönnek, evangélikusok és szerzetes nővérek is minden évben ott vannak. Ezt talán át lehetne venni máshol is.
Hát igen, igen. Egy kedves lelki pásztor barátom, a Sándor Frigyesnek hívják, miskolci lelki pásztor, ő szokta azt mondani, hogy a mennyországban ökumené van, tehát tulajdonképpen majdnem, hogy úgy mondjam, kötelező volna átvennünk a jó dolgokat, amit a másik felekezet gyakorol. Nekem egyik legkedvesebb barátom a baptista gyülekezet vezető Gödöllőn, és ismerve a baptista testvéreket, ott tényleg a közösség megélése, mert általában ott szokott a gondunk lenni, hogy hallgatjuk az igét, én és az Isten, és ebbe a síkba mozgunk, de utána, hogy én és a másik ember az, ahol a ige gyakorlatának, az ige megvalósulásának kéne, hogy végbe menjen, ott gyengék vagyunk, és ezért erre törekedni kell, hogy a Isten, amit mond nekünk, az Isten szavát megélni, tehát erre kéne hangsúlyt helyezni. És a múltkor hallottam, hogy a katolikusoknál van egy úgynevezett vokulári mozgalom, és ott egy olyan biblia óra rendszer van, hogy havonta egy igét vesznek, amit koncentráltan arról szól, hogy azt hogy tudják megélni. És egy következőt a következő. Ez egy nagyon szimpatikus, és ez tényleg egy követendő dolog.
Lenne. Igen, ha tennék.
Igen.
Ön életkérdések néven szemináriumot is vezetett, 600 előadást tartott. Mi volt ezeknek az előadásoknak a fő témája?
Hát először egy picit hadd javítsam, hogy igen, nem én tartottam az előadásokat, hanem én szerveztem. Ennek van egy kicsi története, röviden összefoglalnám. Egy holland hallgató jött hozzánk diplomát írni, és a szoftveres professzora kísérte, és egy este találkoztam vele, és akkor kiderült, hogy ő egy misszionárius, aki Erdélybe, rajta keresztül mentek a bibliák. És akkor történt, hogy hozott pont 5000 bibliát, és egy ilyen esős úton vezette végig az autót Hollandia, nagyon elfáradt, és odaadta nekem a listát, ahova el kellene ezeket a bibliákat juttatni. És hát 5000 bibliát eljuttatni, gondoltam, nem egyszerű, de bementem a dékán úrhoz, és mondtam, hogy a kollega úr, aki itt van a holland hallgatóval, ilyen problémája van, és ő nagy vonalon azt mondta, hogy a hét végén az adminisztrációja meg a kocsi parkja legyen az enyém, intézzem el. És ezt megtettük, a holland atyafi megköszönte neki, vitt neki egy ajándékbibliát, egy nagy ajándékbibliát, és a rektornak csak egy olyan mondatot mondtam, hogy nem lehetne valami olyan folytatás, hogy itt a lányok is, mondom, néha olyan csúnyán beszélnek, hogy nem lehetne valamilyen biblikus erkölcstan, vagy valamilyen ilyen órát, mint C-tárgyat bevezetni. Ez egy, hát meglepetésemre azt mondta, ez volt pénteke, hogy hétfőre csináljak egy tematikát. Bevittem neki, és nem nyitott vitát fölött, hanem azt mondta, hogy fogadjuk ezt be, és egy kreditpont, és akkor ez az egész megindult, és akkor kikristályosodott a liturgia és a tartalma is. A tartalma újszövetségi bibliaiskola, ószövetségi bibliaiskola, a 10 parancsolat, és a Bibliában a művészetek, tehát ezek a témaköré csoportosult. Úgy alakul a liturgiája, hogy bibliaolvasással kezdődik, ami a adott témára fókuszál, utána a lelkészeket hívok meg mindig előadóknak, minden felekezetből a zsidó rabbiktól kezdve a Erdő Péter bíboros atyán keresztül a mi református püspökeink, mindenki volt, hát úgy nagyságrendben közel 600 ilyen előadás volt már. egy lelkész előadása, utána kérdéseket lehet a lelkész az előadással kapcsolatban intézni, majd egy diákszolgálat van. Általában a diákszolgálatok olyan, hogyha ószövetségi bibliaiskolákon új szövetségiek a diákszolgálatok, az egy ilyen 10-15 perces, és a végén a mi atyánkkal zár. És hát nagyon érdekes tapasztalatok vannak, hogy ha valaki már például értelmezetten tud Bibliát olvasni, az egy nagyon nagy dolog, úgyhogy erre kell például a gyerekeket tanítani. Ma már 2 kreditet adnak a tárgyra, ahhoz még egy 8 oldalas esszét kell a végén írni a előadások témájából, amik voltak az adott időben. Ezek is meglepően okos, jól átgondolt anyagok, úgyhogy én sok nagy örömöm van. Barátságok szövődnek a gyerekek között. Én szívem szerint minden egyetemen lehetne egy kidolgozott C-tárgy, nem beszélve arról, hogy most a kormányunk részéről is jó szél fúj ebben kapcsolatban. Tehát még egy érdekes dolog, ugye a CIEN, ez egy agráregyetem, tehát a vidéki értelmiségnél nagy része ott tanul. Most hazamegy valaki a falujába, ha ilyen bibliai ismeretei vannak, akkor az értelmiségbe, a falu értelmiségbe be tud kapcsolódni. Ha ez nincs nekik, kimerem jelenteni, nem fogadja be a lelkész, meg orvos, meg a falu értelmisége, de ezen a vonalon be tud kapcsolódni. Nem beszélve arról, hogy komoly püspökök, meg komoly nagy tudású lelkészek társaságába ő kérdezhet, vagy hozzászólhat, vagy amikor kimegy a hallgatóság elé, és ott megtartja a maga kis 10-15 perces előadását, nem beszélve a retorikáról, tehát mindenféle olyan humán vonatkozású növekedés a gyermekek lelkébe, meg szívébe, ez megtörténik, és én nekem nagyon sok örömem volt, de hát nem is az a lényeg, hogy az én örömem, hanem tényleg ezek a gyerekek nagyon sok mindent kaptak. Még a presbiter képzésbe és a presbiteri missziós tervünkbe egy nagyon fontos pont a pedagógusok felé a pedagógus missziónk. Úgy látjuk, hogy a pedagógusok 2-szer egy évbe, pedagógus napon meg karácsonykor elérhetők, akkor egy kicsit megpihennek, és nagyon fontos, hogy az unokáink, gyermekeinket kik tanítják. Ők vannak 26-28 órát a gyermekeinkkel, és hogy Jézussal a szívébe tanít egy pedagógus, vagy pedig nem. És ezért mi különböző pedagógus füzeteket készítünk ezekre az alkalmakra, és a esperes testvéreken keresztül a kebelbeli gyülekezethez eljuttatjuk ezeket a PDF fájlokat, megmutassuk, hogy mit javasolnánk, és akkor megajándékozzák, vagy úgy, hogy meghívják a pedagógusokat egy fehér asztalhoz a gyülekezeti terembe, vagy úgy, hogy a lelkipásztor meg a gondnok elmegy az iskola ünnepére, és ott megköszöni, megáldja pedagógusokat. Lássuk be, hogy nem egyszerű az ő munkájuk, pláne ma, amikor a tisztelet az nem dívlik igazán, tehát tisztelni kellene a pedagógust, mert abból nem sok jó származik, hogyha a gyerek vagy a szülője határoz meg dolgokat. Ezt mi nagyon szívszerint valónak tartjuk, és nagyon kedvesek, csak példaként mondom, egy olyan istentiszteleten voltam, ahol a meghívott pedagógusokat egyenként kihívták az urasztalához, és egy-egy presbiter 2-3 mondattal megköszönte, megajándékozta, és amikor kívták az asztalhoz, egy-két szép mondattal megfogalmazták, hogy miért is szeretik azt a pedagógus. Nagyon személyes volt a dolog, és Szent Márton Kátán volt ez az alkalom, és ez indított el bennünk, hogy ezt országosan terjesszük, hogy szeressük a pedagógusainkat, mert akármit is mondunk, a mi gyerekeinket ma ez a pedagógus gárda tanítja, aki most van. Tehát ebből nem lehet kibújni.
Dr. Judák Endrével, a Szent István Egyetem nyugalmazott docensével, a Magyar Református Presbiteri Szövetség Presbiterképző Bizottságának elnökével Miklódi Márta beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu